Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 33. Zsoltárunk első versszakát. 33. Zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Nosza Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Helyünket elfoglalva folytassuk Urunk és Istenünk magasztalását énekszóval. Énekeljük a 278. dicséretünket. A 278. dicséretünk első, második, majd pedig hetedik és nyolcadik versszakát énekeljük. Tehát az első kettő és az utolsó kettő versszakát. A 278. dicséretünk első versszaka így kezdődik. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most hadd olvassam Istenünk igéjét úgy, ahogy az írva található Jeremiás próféta könyvében. Jeremiás próféta könyvének 9. fejezetében, a 9. fejezet 23. és 24. verseiben. Tehát Jeremiás próféta 9. fejezetében, a 23. és 24. versekben így szól hozzánk Istenünk kijelentett igéje. Ezt mondja az Úr: ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön. Mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek fennállva, emeljük szívünket a mi Úrunkhoz, és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, hadd áldjunk és hadd magasztaljunk téged, téged, aki mindenek fölött állsz, téged, aki mindeneket alkottál, teremtettél, téged, aki létrehoztál bennünket is, és téged, akit megismerhetünk a te kijelentett szavadból. Úrunk, hálás a szívünk azért, hogy szólsz hozzánk, hogy nem hagysz bennünket a homályban, a sötétségben, nem hagysz bennünket, Úrunk, a tévejgésben, hanem szent igéd fényével bevilágítasz a mi életünkbe, és megszólítasz bennünket azért, hogy megismerjünk téged, a te személyedet, a te valódat, és azt a szeretetet, és azt a kegyelmet, amellyel fordulsz hozzánk. Urunk, a legnagyobb dolog az, ha tudhatunk erről, ha ismerhetjük a te kegyelmedet, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami megváltunkban és Urunkban. Köszönjük, hogy ő eljött, hogy ő az életével fizetett értünk, a mi bűneinkért, azért, hogy megváltson és megszabadítson bennünket, hogy tágas térre vezessél. Köszönjük, Urunk, a szabadságot, amely Krisztusban és egyedül benne adatik nekünk. Kérünk, hogy te munkáld mindannyiunk szívében, hogy ezzel a szabadsággal tudjunk élni, hogy hitáltal tudjunk beléd kapaszkodni, és ne a bűn elnyomásában, annak megkötözöttségében cselekedjünk, gondolkodjunk, éljünk, hanem kereshessük azt, amiben te a kedvedet leled, hogy dicsérhessünk téged, és egyedül veled dicsekedhessünk. Úrunk, azért imádkozunk, hogy szent lelkeddel ezt munkáld mindannyiunk szívében, lelkében, hogy így áld meg mai Isten tiszteletünket, így prédikáltasd közöttünk a te igédet. Kérünk, Úrunk, hogy így formálj mindannyiunkat a te akaratod szerint, hogy megszentelt életünkkel neked szerezhessünk dicsőséget, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgatod könyörgésünket Krisztus Jézusért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 378. dicséretünk harmadik versszakát. A 378. dicséretünk harmadik versszakát énekeljük. A 378. dicséretünk harmadik versszaka így kezdődik: légy kegyelmes minékünk a te áldott fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom úgy, ahogy az írva található Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a második fejezet 19. és 20. verseiben. Tehát Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első levelében, a második fejezet utolsó két versében, a 19. és 20. verseiben így szól Istenünk írott igéje. Mert kicsoda, ami reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok lesztek-e ti is, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor? Bizony, ti vagytok, ami dicsőségünk és örömünk. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, az első tesszalonikai levél egy hálaadással indul. Miután Pál apostol köszönti a tesszalonikai gyülekezetet, amelynek a levelét írja, azután egy hosszabb szakaszban hálát ad az Úrnak, köszönetet mond Istennek, mindazért, amit ott Tesszalonikában elvégzett. És ebben a hálaadásban Pál visszatekint arra az időre, amikor ő ott járt közöttük, visszaemlékezik arra, hogy milyen volt, amikor megérkeztek, hogyan mentek oda Tesszalonikába, visszaemlékszik arra, hogy hogyan munkálkodtak, hogyan szolgáltak ott ebben a városban, visszatekint arra is, hogy hogyan fogadták az ottani emberek Istennek az igéjét, a hirdetett evangéliumot, visszaemlékezik arra, hogy milyen formálódások történtek ott, hogyan változtak meg embereknek az életei, hogyan tértek meg a pogány bálványimádásból, bálványtiszteletből az élő Isten szolgálatára. És mindezekért Istennek ad hálát. És a visszaemlékezés során, amit egybeköt ezzel a hálaadással, elérkezik addig a pontig, amikor eszébe jut az is, vagy visszatekint arra is, amikor ők távozni kényszerültek Tesszalonika városából. Mert hogy nem sok időt tölthettek ott, ugyanis sok ember nem fogadta kitörő lelkesedéssel Krisztus evangéliumát, és akkor finoman fogalmaztam, összecsődítették az embereket, és meg akarták lincselni Pál apostolékat, úgyhogy végül is ők távozni kényszerültek. És ennek a sajnálatos eseménynek a kapcsán Pál leírja azt is, vagy kitér arra, hogy milyen kapcsolat fűzte őket, vagy fűzi is őket a gyülekezethez. Mert nem csak múlt időben beszél, hanem jelen időben is. Kifejezi azt, hogy egy nagyon mély szeretet kapcsolat fűzi a tesszalonikai hívőkhöz. Egyébként nem csak hozzájuk, hanem más hívőkhöz is. Mély szeretettel van irántuk. Ez többször is előkerül a levélben, hogy milyen szeretettel viseltetett már akkor is irántuk, meg most is. A második fejezetben több érzelmes, nagyon érzelmes kifejezés is előkerül. A 2.8-ban olvashatjuk azt, hogy mint ahogy a dajka dajkálgatja a saját gyermekét, úgy viszonyultak hozzájuk. Ez egy nagyon bensőséges, ilyen családi viszonyra utal, vagy egy másik családi kép, amit használ a 2.11-ben, hogy ahogy az apa inti és buzdítja az ő gyermekét, úgy viszonyultak ezekhez az emberekhez, a hívő testvérekhez. Illetve azt is mondja Pál, hogy készek voltak közölni nem csak az evangéliumot, hanem a saját lelküket is, ami szintén egy elég mély odaadásról tesz tanúbizonyságot, és azt is írja, így egészen röviden és egyszerűen, de mégis nagyon mély érzelmeket kifejezve, hogy szeretteinké lettetek. Ti a szeretteinké lettetek. És hasonló mély érzelmekről számol be itt a felolvasott igeszakaszunk előtt közvetlenül a 2.17-ben, amikor visszaemlékezik arra, hogy távozniuk kellett a városból, ezt úgy írja le Pál apostol, hogy el lettünk szakítva tőletek. El lettünk szakítva, ez egész konkrétan azt jelenti, hogy elárvultunk nélkületek, árvák lettünk nélkületek, ami nem csak azt jelentheti, hogy egy gyerek elveszíti a szüleit, arra is utalhat, de azt is jelentheti, hogy a szülő veszíti el a gyerekeit, tehát mindenféleképpen egy családi tragédia képét használja Pál, amikor arra utal, hogy fizikailag el kellett távozniuk, vagy el kellett távolodniuk egymástól. De azt is megemlíti itt az apostol, hogy a kapcsolat viszont megmaradt közöttük. És nem csak arra utal, hogy végül is aztán Timóteus visszatérhetett a városba, és ott volt, és rajta keresztül azért mégis eljutott némi információ Tesszalonikából Pálékhoz, hanem itt azt is mondja, hogy ez az elszakítatás, ez csak arcra nézve történhetett meg, azt mondja, hogy de szívre nézve nem. És ezzel arra utal Pál apostol, hogy a Krisztusban lévő egység az felülírja ezt a fizikai távolságot. Itt kitér arra is egyébként, mondja, hogy a sátán megakadályozta, hogy ők visszamenjenek, hiába próbálkoztak, erőfeszítéseket tettek arra nézve, hogy, és többször is, hogy visszamenjenek a városba, ez valamiért nem sikerült, és erre mondja, hogy a sátán megakadályozott bennünket, hogy visszatérjünk. De azt mondja Pál apostol, hogy ez az egységet mégsem szakítja meg. Azt az egységet, ami Krisztusban van, azt még a sátán sem tudja megszakítani. A Krisztus testből semmi nem tud kiszakítani. Tehát szeretet és egység van közöttük. Ezekről beszél Pál apostol itt a levelében, és így érkezünk el ehhez a felolvasott két vershez, ahol is, hát azt kell mondjuk, hogy meglepő kijelentéseket tesz Pál. Több szempontból is meglepő az, amit itt mond. Egyrészt azért, mert itt beszél reménységről, meg örömről, meg dicsekvésről is, és nem csak jövő időben, hanem jelen időben. Azt mondja, hogy ti vagytok már most az örömünk, ti vagytok most a mi dicsőségünk, és ez egy meglepő dolog lehet, hogy nem csak a jövőre tekint így, hogy na majd egyszer lesz valami, hanem már kész tényként utal ezekre. Másrészt, ami talán még inkább meglepő, hogy ha megfigyeljük az igében, akkor a reménységet is, meg az örömöt, meg a dicsekvést is a tesszalonikaiakra mondja. A tesszalonikai gyülekezetre mondja. Olyan dolgokat mond rájuk, amikről mi azt gondolnánk, hogy azt csak Istenre lehet mondani. Mert ti vagytok a mi reménységünk, hát nem Isten a reménység? Vagy ti vagytok a mi örömünk, nem Istenben van az örömünk? Vagy a dicsekvésünk? De ahhoz, hogy ezt nehogy félreértsük, vagy nehogy itt megítéljük Pált olyan dolog miatt, amit ő nem akart mondani, ehhez kell azt látni, amit itt a bevezetőben szerettem volna fölvázolni, hogy Pál apostol egyértelműen Krisztuson keresztül tekint a gyülekezetre, a tesszalonikai gyülekezetre is. A szeretet, amivel ő viszonyult hozzájuk, ami miatt, mint a dajka, a dajkálgatta, mint az apa, ami miatt azt mondja, hogy szeretteink lettek nekünk, ez nem az ő emberi érzése, hanem a Krisztusban lévő szeretet. Krisztuson keresztül látja ezeket az embereket. És ezért prédikálta az evangéliumot. És amikor, amikor azt mondja, hogy mi egységben vagyunk, hogy szívre nézve nem lehet elszakítani bennünket tőletek, akkor is ezt azért mondja, mert Krisztusban tekint rájuk. Ti benne vagytok, mi benne vagyunk. Mi összetartozunk. És amikor itt a reménységet, az örömöt és a dicsekvést említi, ezeket a kifejezéseket is egyedül Krisztusban lehet értelmezni. Úgy beszél ezekről, mint amik Krisztusban vannak. Rá is térnék itt először is akkor a reményre, mert ahogy említettem is, a reménység azért főleg és elsősorban Istennel kapcsolatban, vagy őrá nézve kerül elő a Szentírásban. Tehát amikor reménységről beszél a Biblia, akkor az mindig valamilyen módon az Úrhoz köthető. A reménység, hogyha megpróbálnánk így összefoglalni, hogy mit jelent, akkor a reménység az azt a bizalmat és azt a bizonyosságot jelenti, hogy Isten megcselekszi azt, amit mondott. Ez jelenti a hívő embernek a reménységét. Hogy Isten igaz, és ő betartja az ő ígéretét. Nem fog róla elfeledkezni, nem fogja megváltoztatni, amit kijelentett, az úgy is lesz. Ezért már az Ószövetségben arról beszél, például Jeremiás próféta, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, vagy úgy is mondhatnánk, hogy akinek az Úr a reménysége. Ő a reménység. Az Ószövetség görög fordításában konkrétan reménység szerepel. És nem csak az általános kijelentések miatt, vagy ilyen ígéretek miatt, hanem különösen is Istennek a megváltásra vonatkozó ígéretei és annak betartása miatt van okunk reménykedni, vagy ez jelenti a hívő ember reménységét. Az, hogy Isten kijelentette, hogy lesz, aki a kígyó fejére tapos, hogy lesz valaki, akiben áldást nyer a föld minden nemzetsége, hogy lesz valaki, aki legyőzi a bűnt, lesz, aki az életét adja, ez a reménységet jelenti. És ez a valaki, ez ugye egyértelműen az Úr Jézus Krisztus, ezért róla ezt olvassuk, az 1 Timóteus 1.1-ben írja azt róla Pál, hogy Krisztus a mi reménységünk. Krisztus a mi reménységünk. Az ő személye jelenti a reménységet. Mert ő az ígéretek szerint eljött, mert amikor ő eljött, amikor megszületett, amikor itt élt, járt, kelt a földön, akkor pontosan úgy történt minden, ahogy azt Isten előre megmondta. Ő ott született meg, ahol Isten kijelentette, úgy született meg, ahogy meg kellett, úgy élt, ahogy azt Isten kijelentette, úgy beszélt, ahogy azt Isten megígérte, az ő szenvedéséről is előre szólt, az is aszerint történt, úgy halt meg, és úgy támadt föl, ahogy azt Isten kijelentette. Jézus földi szolgálata végig az ígéretek szerint zajlott. Számtalanszor olvashatjuk az evangéliumokban, hogy ez pedig azért történt, hogy beteljesedjen az írás. Sőt, az Úr Jézus Krisztus még a Golgotai kereszten is Zsoltárt idéz. Ilyen szinten az történt, ami előre meg volt írva. Aszerint végezte el az engesztelést, ahogy meg lett ígérve. Ezért írja Pál apostol azt, hogy Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. Tehát Jézus Krisztus a reménységünk, de akkor miért mondja Pál apostol azt, hogy reménység a tesszalonikai gyülekezet? Miért mondja rájuk, hogy ti vagytok a mi reménységünk? Ismétlem azért, mert Krisztusban tekint rájuk. Mert Krisztusban tekint rájuk, mert Pál úgy tekint erre a gyülekezetre, hogy amikor majd Krisztus eljön, visszajön az ő teljes dicsőségében, eljön ítélni élőket és holtakat, akkor ez a gyülekezet, ez ott fog állni Krisztus előtt. És az Isten népét, az egyházat fogja reprezentálni. A tesszalonikai gyülekezet is. És ezért mondja rájuk, hogy ők a reménység, ti vagytok a mi reménységünk, mert így tekint rájuk, hogy ti ott lesztek majd Jézus Krisztus előtt, ott lesztek majd, mint Isten népe, ott lesztek, mint a felékesített mennyasszony. És ezt látja Pál, amikor rájuk tekint. Illetve nem is tekint, mert csak lélekben tekint rájuk, mert fizikailag ugye nincsen ott, de mégis így gondol rájuk. Pál apostol egészen biztos ebben, hogy azok, akik annó az ő prédikálására megtértek, azok ott lesznek majd, az Úr előtt. És ilyen módon lesznek ott. Nem ítélet alatt lesznek, nem azt mondja nekik majd az Úr Jézus, hogy távozzatok, mert nem ismerlek benneteket, hanem azt mondja, hogy jöjjetek, én atyám áldottai, és örököljétek az országot. Pál apostol egészen biztos ebben, ezt tudjuk több helyről is az igében, hogy ő beszél erről, nyilván Isten szent lelke ihletésére, hogy Isten azt a munkát, amit ő elkezdett, azt ő véghez is viszi. És mivel elkezdett munkálkodni a Tesszalonikába, ezért ő azt véghez fogja vinni. Ugye a római levélben olvasunk az aranyláncról, mint így szoktunk említeni, hogy aranylánc 8. fejezetben, ahol azt mondja, hogy az eleve ismeréstől elvezet egészen a megdicsőítésig. Akiket eleve ismer, eleve elhívta, elrendelte, elhívta, meg is igazította, és meg is dicsőíti. Ezt az aranyláncot semmi nem vághatja el. Nem jöhet közbe semmi. Ez nem kérdés, hogy Isten be fogja fejezni ezt a munkát. Bizonyos a hívőknek a megtartatása. Ez a kálvinizmus egyik pontja, ugye, amit szoktak említeni. A hívők megtartatása. Mert hogy ezt Isten végzi el. És emiatt biztosak lehetünk abban, hogy semmi nem szakíthat ki az ő kezéből. Tehát itt, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ti vagytok a mi reménységünk, akkor nem szabad félreérteni, mert nem emberekben bízik. Nem az emberekre tekint úgy, hogy hát, na, bennetek aztán lehet reménységünk, mert olyan fantasztikus emberek vagytok. Nem erről van szó. Hanem Pál arra tekint, hogy ő Krisztusban vannak. Krisztusban vannak oltva, és onnan semmi nem vághatja ki ezeket az embereket. Isten nem hagyja félbe a munkáját, és Pál saját szemével látta bizonyos embereknek a megtérését, ott volt, amikor ez a gyülekezet megszületett, és ezért reménységnek nevezi őket. Benne van ez a bizonyosság, hogy ők is ott lesznek Isten országában. És egyébként hadd említsem meg azt is, hogy Pál apostol, mivel hogy ő apostol, ezért a saját szolgálatát, vagy annak a visszaigazolását is láthatta bennük. Hogy Isten engem arra hívott, hogy prédikáljam a Krisztus evangéliumát, és én teszem azt, és Isten valóban munkálkodik ezen keresztül, megáldja, vagy megáldotta ezt a munkát. Pál azt mondja, hogy ő végzi, amit az Úr rábízott, és látja, hogy ennek van eredménye. Hát kicsit magunkra vonatkoztatva azért fölmerül a kérdés, vagy érdemes feltenni a kérdés, hogy van-e nekünk ilyen reménységünk, vagy ilyen bizonyosságunk. Vagy bennünk van a kétkedés. Akár magunkra nézve, akár egymásra nézve is. Azt gondolom, hogy nagyon áldott dolog lenne, hogyha úgy tekintenénk egymásra, ahogy itt Pál tekint a tesszalonikaiakra, hogy biztos vagyok abban, hogy Isten el fogja végezni a megkezdett munkáját. A másikban is. És vajon, amikor mi oda kerülünk, ugye, Krisztus elé, amire itt utal Pál az ő eljövetelekor, Pál belegondol abba, hogy a tesszalonikaiak úgy lesznek ott, hogy nem pökhendien, vagy nem fellengzősen, de azt mondhatja, hogy igenis ő nekik, én beszéltem Krisztusról. Őket én hívtam. Isten adta a megtérést, nem kétséges, hogy ez nem Pál apostolnak az erejéből fakadt, vagy az ő egyéni teljesítménye, de ezt mondhatja, hogy ő nekik, én prédikáltam, én tettem bizonyságot. És amikor mi oda kerülünk, akkor lesz olyan, aki rámutathatunk esetleg ugyanígy alázattal, de igen, hát őt én elhívtam a templomba, őnek én beszéltem Krisztusról. Ő a reménységünk. Na de rátérnék a második dologra is, az örömre, amivel nagyon hasonló, bocsánat, a helyzet. Szintén azért jelent örömöt Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezet, mert Krisztusba tekint rájuk. Neki örömöt jelent az, hogy látja, hogy emberek megmenekültek az ítélet alól. Hogy emberek nem a sötétségben járnak tovább, hanem az Úrhoz tértek. Ugye, amit ír is ott az első levél, vagy első fejezet végén, hogy ti a bálványoktól az élő Istenhez tértetek. Hát ez egy óriási változás. Persze, hogy örül neki. Öröm az, hogy életük van Jézusban. Hogy nem a halál fiai többé. Hogy új életet nyertek már itt, és örök életük lesz majd ezután. Ugye maga Jézus ezt mondta, hogy nagy öröm van a mennyben egy bűnös megtérésén. És Pál örül. Valószínűleg nem csak egy embert ért meg ott Tesszalonikában, mert mégiscsak létrejött egy közösség, egy gyülekezet. Azt mondja, hogy ti az én örömöm vagytok. És egyébként nem csak a tesszalonikaiakat, hanem más hívőket is Pál az örömének nevez. A Filippi levélben olvassuk például azt, hogy szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám. Ugyanazokat a kifejezéseket használja. Ti az én örömöm és az én koronám vagytok. Ennyire örül Pál apostol annak, hogy látja, hogy emberek hitre jutnak, hogy emberek Krisztust követik, hogy megváltozik az életük. Sőt, erre szólít föl, amikor a hitben járásra buzdít Pál, azt van, hogy úgy mondja, hogy teljesítsétek be az én örömömet. Teljesítsétek be az én örömömet. Mert Pál annak örül, hogyha Krisztusra járnak az emberek. Nem annak, hogyha őt dicsérik, vagy az ő hírnevét növelik, vagy egyebek, hanem egyértelműen Krisztusra tekint, Krisztuson keresztül az emberekre, és azt mondja, hogy ő neki ez öröm. Hogyha valaki törekszik a szentségre, keresi Isten akaratát. Ez az öröm. Római levélben azt írja, mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott, örülök azért rajtatok. Hát nem Pálnak engedelmeskednek, hanem Istennek, Isten akaratának, és ennek nagyon örül Pál. Ha meg valahol nem engedelmeskednek, esetleg bűnökben élnek, vagy meg kellett feddeni az embereket, akkor meg azt írja Pál, a korintusi, második korintusi levélben olvashatjuk, azért írtam nektek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene. Hát ezért inkább írt, hogy legyenek kedvesek figyelni, mert szeretne örülni az ő szent életüknek. És testvérek, ez egy fontos dolog, hogy valaki örömét leli az Isten népében. Hogy valaki gyönyörködik az egyházban. És most nem a magyarországi református egyházat, vagy a római katolikus, vagy bármilyen más ilyen egyházat. Az Isten népét. Ezt kell érteni alatt, hogy valaki gyönyörködik benne, örül neki, örömét leli benne. Mi miben leljük ugye az örömünket? Mi az, ami örömöt okoz? Persze sok apróság okozhat örömöt, de mi az, ami az állandó örömünket okozhatja? Vagy hogyan tekintünk az egyházra? Hogyan tekintünk a gyülekezetünkre? Hogy örülünk neki? Vagy sokszor teher? A szolgálat, vagy a koránkelés, vagy bármi egyéb? Most még ezt is be kell vállalni. Öröme nekünk a közösség. Öröme
együtt lenni. Öröm látni másoknak a hitét, a mások hitbeli fejlődését. Örülünk-e eléggé? És rátérek az utolsó dologra, utolsó, hát itt két kifejezés is van, mert a dicsekvést is említi Pál apostol, meg a 20. versben a dicsőséget is, ami megint csak első olvasatra azért meglepő lenne, vagy meglepően hat, hogy Pál apostol dicsekszik, meg azt mondja, hogy van dicsőségünk, ti vagytok a mi dicsőségünk. Mert hogy azért, hogyha ismerkedünk a Bibliával, ismerkedünk az Úrral, akkor az azért gyorsan kiderül számunkra, hogy a dicsekvés az rossz. Azt azért nem kéne. Ugye a bűnös ember, az istentelen ember, az dicsekszik. És akkor legalább azt ne csináljuk. A bűnös dicsekszik a vagyonával, a hatalmával, ugye, ahogy Jeremiás utalt erre, akkor mi ezt ne. És fontos ezt tisztázni, hogy nyilvánvalóan azt mondja a Szentírás, hogy ne dicsekedjünk ilyen dolgokkal. Meg azt is mondja, hogy Isten előtt nincs is mivel. Az pont Pál apostol írja, hogy nincs mivel dicsekedni Isten előtt. Hol van tehát a dicsekedés? Kirekesztetett. Az annak helye nincs. Isten előtt nem tudunk mit felmutatni. Nincs semmi olyan, amit kiemelhetnénk az életünkből, hogy na, Uram, ez az, amit... Na, erre büszke vagyok. Isten azt mondja, hogy hát az se tökéletes, az se szent. Isten előtt nincs mivel dicsekedni. A legjobb gondolataink, a legjobb tetteink is fertőzöttek. Valami önzés, valami Istentől függetlenedés biztos, hogy van benne. Sőt, ugye arról is beszél az ige, hogy aki dicsekszik és a saját dicsőségét keresi, az Isten dicsőségét lopja meg. Tehát ez onnan jön, olyanok lesztek, mint az Isten, próbálunk olyan dicsőséget szerezni sokszor magunknak. Próbálunk nagynak látszani, próbálunk elismerést, hódolatot kivívni. És erre egyértelműen azt mondja az ige, hogy ezt nem. Ezt nem szabad. De Pál apostol itt nem is erről beszél, mert hogy azért az is kiderül a Bibliából, hogy van hívő dicsekvés. És az egészen más jellegű, mint ez az előbb említett öndicsőítő, önmagasztaló dicsekvés. Itt ezért olvastam föl Jeremiás könyvéből ezt a két verset, mert ő is azt mondja, hogy lehet dicsekedni. Aki dicsekszik, azzal dicsekedjen, hogy ismer engem. Hogy tudja, ki vagyok. Tudja, hogy milyen vagyok. Hogy ismeri Istennek a kegyelmét, ismeri az ő ítéletét. Na, ezzel lehet dicsekedni. Ez nem magára mutat ugyanis, hanem az Úrra. Vagy a 34. Zsoltár azt írja, hogy dicsekedik lelkem az Úrban. Nem magamban, meg nem a saját teljesítményem miatt, hanem az Úr. Az Úrban. Pál apostol írja a római levélben, hogy van mivel dicsekedjem, a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban. Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam. Tehát Pál apostol így beszél a dicsekvésről, hogy van mivel dicsekedni, de az nem én vagyok. Azt mondja, hogy nem merek semmiről se szólni, amit ne Krisztus végzett volna el, ami ne az Úr munkája lenne. Ezt nem én értem el. Én azzal dicsekszek, amit Isten végzett el. És ez nem önző dicsekvés. Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Mondja megint csak Pál apostol, 1 Korintus 15. Tehát Pál, amikor dicsekvésről beszél, akkor erről szól, hogy Isten munkálkodik rajta keresztül. És ez nem önfényezés. Ő Istent dicsőíti azzal, amikor ezekkel a dolgokkal dicsekszik. Azt akarja, hogy lássátok meg, hogy mit végzett el az Úr. Hát általam, igen. De nem az a lényeg, akár más által is végezhette volna. De Isten elvégezte, és erről kell, hogy tudjanak az emberek. Kell, hogy halljanak róla. Úgyhogy ez ilyen módon dicsekvés, de nem önmagával. És a dicsőségről ugyanezt kell mondani, hogy azt mondja, hogy ti vagytok a mi dicsőségünk. De ez nem olyan módon, hogy na akkor kiállok a publikum elé, és akkor tessék nézni, hogy mekkora nagy prédikátor vagyok én, Pál, mert itt és itt micsoda gyülekezeteket alapította, én vagyok a misz. Nem erről beszél. Pál nem magát dicsőíti meg, hanem azt mondja, hogy Isten dicsőít meg engem azzal, hogy megáldotta ezt a munkát. Mert Isten beszél erről, hogy dicsőséget fognak nyerni az ő szolgái, az alázatos szolgálaton keresztül. És Pál ezt látja, hogy micsoda munkát végzett Isten, és mivel fog engem megajándékozni. Itt ugye mondja ezt a koronát is említi, hogy a dicsekvésünk koronája vagytok. Ez a korona ezt... Talán tudjuk, hogy ez a győzelem elismerése. Ugye az ókori ilyen játékokban, meg versenyeken különböző ilyen levélkoronákat, babérlevél, meg zellerlevél, meg ilyen koronákat csináltak, és akkor az atlétákat ezzel így elismerték, hogy na, te győztél. Illetve azt olvastam, hogy nem csak a győzelmet, hanem a mögötte lévő munkát is elismerték, hogy milyen áldozathozatal, milyen befektetett energia volt egy-egy győzelem mögött. De a korona az Istentől jön. Itt Pál nem a saját fejére rakja, hanem azt mondja, hogy azáltal, hogy ő alázatosan és odaszántan szolgálja az Urat, ezáltal biztosabban, megint csak visszautalva, hogy Isten, amit megmondott, azt be fogja teljesíteni. Vagyis az ő dicsőségéből részesülni fogunk. Ha jutott vázlat, akkor a hátoldalán el lehet olvasni ezt. Calvin nagyon frappánsan megfogalmazza. Testvérek, ezzel fejezem be, hogy ha bár meglepőeknek tűnhetnek itt Pál apostolnak a szavai, mégis kiderül az, hogy nem önmaga van, és nem is más emberek vannak az ő lelki szemei előtt, hanem az Úr. És mindent, akár önmagát, akár az önmaga szolgálatát, akár más embereket, vagy más emberek épülését, megtérését, mindent Krisztuson keresztül szemlél. Ezért mondja, hogy reménység a gyülekezet, ezért mondja, hogy öröm, mert Krisztusban öröm, Krisztusban dicsekvés az, hogy ők épülnek, Krisztusban dicsőség az elvégzett szolgálatért, és milyen jó lenne, hogyha bennünk is kimunkálná az Úr, hogy ennyire ő rajta keresztül szemléljünk mindent. Hogy ne tőle függetlenül, vagy elszakadva, vagy elfeledkezve róla, vagy háttérbe sorolva, hanem mindent és mindenkit Istenre tekintve, és ő rajta keresztül tudnánk szemlélni. Hát munkáljon bennünk Isten szent lelke ilyen Krisztus központú szemléletmódot. Amen. Jöjjetek testvéreim most fennállva, adjunk hálát és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hadd dicsérjünk és hadd áldjunk téged, az egyedüli üdvözítőt, az Isten fiát, aki eljöttél azért, hogy engesztelő áldozat legyél a mi bűneinkért. Magasztalunk téged, Urunk, azért az áldozatért, amit hoztál értünk, azért, hogy vállaltad a szenvedést, a megaláztatást és a kínokat is, azért, hogy megszabadíts bennünket, hogy felments az ítélet alól, hogy te magad hordozd el a bűnök büntetését. És magasztalunk, Úr Jézus, azért, mert te legyőzted a halált, feltámadtál, üresen hagyva a sírt, sőt, felmentél a mennybe, és ott ülsz az Atya jobbján, onnan irányítod a dolgokat, és onnan fogsz majd eljönni, hogy megítéld ezt a világot. Várunk téged, Úr Jézus, vissza. De köszönjük azt, hogy addig is megbízol bennünket azzal, hogy szolgáljunk téged. Megbízol bennünket azzal, hogy neked szentelve éljük az életünket. Megbízol bennünket azzal, hogy téged képviseljünk, akár a munkánkban, akár a kapcsolatainkban, akár hétvégén, akár hétköznap, mindenkor és minden körülmények között legyünk a te képviselőid, tanúságtevőid. Köszönjük, Urunk, ezt a célt, és azért imádkozunk, hogy te adj hozzá hitet és bölcsességet, hogy tudjunk ennek eleget tenni. Urunk, imádkozunk azért, hogy te formáld a mi gondolkodásunkat, szemléletmódunkat. Kérünk, hogy te légy az, aki világos rágot adsz a mi szívünkbe. Kérünk, te légy az, aki újra és újra felragyogtatod magadat, és a te kegyelmedet mielőttünk, a mi lelki szemeink előtt, hogy ennek fényében tudjunk magunkra is tekinteni, másokra is, vagy a feladatunkra. Kérünk, Urunk, hogy hadd reménykedjünk mi is te benned, és abban, hogy te elvégzed a te munkádat. Kérünk, Urunk, hogy te munkáld ki bennünk, hogy igazán örömünket tudjuk lelni a te népedben, az egyházban, mind abban, amit te munkálsz közöttünk. És kérünk, Urunk, hogy te vegyél el mi tőlünk minden önző dicsekedést, minden önmagasztalást, és kérünk, te add, hogy veled tudjunk dicsekedni a te nagyságoddal, az elvégzett munkáddal, hogy így magasztalhassunk téged, nem csak itt a gyülekezet közösségében, hanem minden ember, minden népek között. Urunk, könyörgünk, hogy te áld meg ezt a közösséget. Kérünk, hogy te munkálj a gyermekek szívében, akik már egészen fiatalon hallhatnak te rólad, hallhatják a te igédet. Kérünk, hogy szenteld meg őket is a te igéddel, a te igéd igazság. És imádkozunk, Urunk, a fiatalokért, hogy te óvd őket, vezest, pásztorold, hogy ne tévejedjenek el, ne lépjenek le se jobbra, se balra a te utadról. Légy az ő erősségük, gondviselőjük. Urunk, imádkozunk a családokért, hogy te adj szeretetet, türelmet, békességet, olyan törékeny egység a család. Kérünk, hogy te oltalmazd őket. És imádkozunk, Urunk, a betegekért, hogy légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk az idősekért, a gyengélkedőkért, hogy légy az ő erősségük. Imádkozunk, Urunk, a népünkért és annak vezetőiért, hogy te adj tőled jövő bölcsességet nekik, hogy ott se legyen dicsekvés semmi mással, egyedül veled, a te akaratod szerint tudják elvégezni azt a munkát, amivel te bíztad meg őket. Úrunk, imádkozunk, hogy tarts meg bennünket, és készíts a te eljöveteledre. Szentelj meg bennünket, Urunk, hogy mint felékesített mennyasszony állhassunk majd ott a te színed előtt. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy nálad van egyedül megtartatás, hogy egyedül benned bízhatunk. Köszönjük, Urunk, a te ígéretedet, hogy velünk vagy minden napon, a világ végezetéig. Legyen áldott ezért a te neved. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Istenünk áldását, a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd mondjam el a hirdetéseket. Hirdetem az előttünk álló hét alkalmait. A holnapi napon, vagyis hétfőn nagy ifi lesz, kedden viszont bibliaóra nem lesz. És pünkösd ünnepére készülve most a pénteki és szombati napokon este 6 órától lesz két bűnbánati alkalom, hogy így készüljünk a pünkösdi istentiszteletekre. Pünkösd első és másodnapján is lesz istentisztelet úrvacsorával egybekötve. Illetve szeretném még hirdetni, hogy az augusztusi gyülekezeti hétre, ami Nagybörzsönyben lesz, a jelentkezők, régi és új jelentkezők legyenek kedvesek az irodában kitölteni a jelentkezési lapot június hétig. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most a záró énekünket énekeljük, a 397. dicséretünket. 397. dicséretünket énekeljük el mind az 5 vers szakával. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!
himnuszunkat énekeljük most. Áldás békességet mindenkinek.